Rádióegyetem. Klima László, a magyar nyelv finnugor és török elemei. Közvetítés az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. októberében készült.
Szeretettel üdvözlök mindenkit, és a prezentációk megtalálhatók klimala.web.elte.hu. Miért is van szükség arra, hogy itt nyelvészettel egy kicsit ismerkedjünk? Egyrészt a középiskolai tananyagnak magyar nyelvtanból része lenne a finnugor nyelvrokonság bizonyos fokú tárgyalása, illetve a finnugor népek bizonyos fokú bemutatása. Na most ez nem történik meg, mert a magyar tanárok általában irodalmat szeretnek tanítani, kis hányada, aki nyelvtan tanít, az pedig úgy gondolja, hogy a finnugor nyelvrokonság az butaság. Elég kevesen vannak köztetek, akik hallottak erről a témáról, és hát mindenféle téveszmék keringenek ezzel kapcsolatban az interneten már, hogy mit állít a finnugor nyelvrokonság, mire jó ez, és így tovább. Tehát ezzel érdemes megismerkednünk. Egyébként pedig a magyar őstörténet az ott kezdődik, amikor a magyar nép önállóan kilép a történelem színpadára, ha így tetszik, és onnantól pedig a finnugor vonulatnak, a finnugor kulturális kapcsolatoknak eléggé nyomavész. A honfoglaláskor a Kárpát-medencébe érkező magyarságnak a nyelve finnugor eredetű, de a kultúrájában nagyon sok olyan elem van, ami teljesen új, majd látni fogjuk azt is, hogy ez hogyan tükröződik a nyelvben. Tehát itt nyelvrokonságról lesz szó, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy milyen nyelvekről is kell beszélnünk, ha a magyar nyelvnek a rokonságát tekintjük át. A családfának a neve uráli nyelvcsalád, és annak van finnugor és szamojéd ága, és a mindkét ág további alcsoportokra oszlik. A magyar nyelv az ugor csoportban található, a legnagyobb finnugor nyelvről van szó, tehát a magyart többen beszélik, mint az összes többi finnugor és szamojéd nyelvet együtt. A tudományosságban és az ismeretterjesztő irodalomban is a finnugor és az uráli általában egymás szinonimájaként használatos. Ez egy kialakult gyakorlat, de tudni kell, hogy a pontos megnevezése a nyelvcsaládnak az az uráli nyelvcsalád. A nyelvészet áttekintése során majd remélem meggyőződtök róla, hogy ez olyan bonyolult dolog, hogy nem érdemes vele foglalkozni, már csak azért is, mert egy történésznek semmi köze hozzá. Ez úgy értendő, hogy a történész történeti forrásokkal dolgozik, azokat elemzi, azokból von le következtetéseket, és a nyelvészet meg a maga módszereivel nyelvi megállapításokat tesz. Nos, akkor a nyelvrokonságnak mi is a lényege, mint a történeti nyelvészetről szólva a múlt héten utaltam rá, a nyelvcsaládok nyelvei visszavezethetők egy közös alapnyelvre, és ennek a jelenségnek, ennek a származásnak az egyik emléke, hogy a rokon nyelvekben vannak közös eredetű szavak, amelyek a hangtani megfelelések alapján rekonstruálhatóan valamely alapnyelvi szóból származnak. Ezek a szavak jelentéstani csoportokba oszthatók be, és ezen jelentéstani csoportokból történeti és földrajzi következtetések is levonhatók. Az alapszókincsbe jellemzően beletartoznak a testrésznevek, a rokonságnevek, a számlálás szavai, és ezen kívül az életmódra, a földrajzi környezetre, növényekre, állatokra, és hát a környezet egyéb jellemzőire, mint időjárásra, égitestekre utaló szavak. Ez nem jelenti azt, hogy egy nyelvben minden testrésznek az elnevezése alapnyelvi eredetű, mert a nyelvekből el is tűnnek szavak, egyrészt azért, mert vannak nyelvi divatok is, másrészt azért, mert esetleg tabu alá esnek, harmadrészt pedig tapintatból nem mondják ki, valamely más szóval helyettesítik például. Azon kívül, ahogy a kultúra, az életmód fejlődik úgy, és a földrajzi környezet is változik, úgy is eltűnhetnek szavak egy nyelvből. Na most itt látjuk azokat a szavakat, amelyek a testrészekre, rokonságra, számlálásra utalnak, és olyan érdekességeket is látunk, mint például itt az olvas igénél, hogy a jelentés finoman változik, de azért megmarad. Talán tudtok egy szólást idézni, ahol az olvasás összefügg a számolással. Hát ezek a gonosz bankárok este otthon megolvassák a pénzüket, tehát ebben a fordulatban megmaradt a szónak a régi jelentése például. A számlálás szavai kapcsán megemlíthető az is, hogy a finnugor nyelveknek nincs közös eredetű szavuk a hétre, tehát a hetes számra, ez valószínűleg valami mitikus tartalmat hordozott, azért nem lehetett kiejteni, emlegetni, és az indoeurópai nyelvekből, azon belül valószínűleg valami ősiráni nyelvből kölcsönözték a hét szót. Aztán olyan érdekes dolgok is kiderülnek, amelyek rávilágítanak az emberi gondolkodásra, tehát például a 20 megnevezése az összefüggésben van az ember szóval. Hát miért lehetséges ez? Egy átlag embernek 20 ujja van, 10 a kezén, 10 a lábán, ha sámán, akkor esetleg több. Aztán a rokonsági terminológia szavainál pedig egy olyan jelenségre lehet fölfigyelnünk, hogy egy szó nem megváltoztatja a jelentését, hanem kihal és nyelvjárásokból, nyelvemlékekből kimutatható. Tehát itt van az eme állat nősténye szó, amit már a magyar köznyelv nem használ, de azért ki tudjuk mutatni, hogy régebben használatban volt. Na most akkor az életmódra utaló szócsoportokat lehet itt látni, és a magyar nyelv finnugor eredetű szavai egyértelműen egy halászó, vadászó, gyűjtögető közösségre utalnak. Tehát, hogyha a vadászat szavait nézzük, akkor látjuk, hogy ott van a komplett íjászati terminológia. Látjuk azt is, hogy az ideg szó megint egy kis jelentésváltozáson ment át, de dokumentálható a régi jelentése, ami itt szerepel. Aztán a nyíl, a lő, finnugor, és hát néhány állat neve is. A halászat szavai között is van olyan szó, mint például a fal, aminek ma már más a jelentése, és a gyűjtögetés szavai között pedig találtok egy nyelvjárási szót, a monyt, ha valaki vasi vagy zalai, ott még használják ezt a szót, esetleg a nagymamája mondja, az én feleségem ismerte ezt a szót, és hát nem csak így mondják, hogy mony, hanem tikmony, tehát tyúk tojás. Egyébként ott sok más régi szó van, például finnugor eredetű ige a köveszt, ami a főzésnek, a párolásnak egyfajta módját jelent, és ezt is ott Nyugat-Magyarországon használják. Aztán érdekes jelenség még ez a méz szó, szintén a gyűjtögetés szavai között, mert ez jövevény szó, de már az alapnyelv idején bekerült a finnugor közegbe, és ebből az alapnyelvi változatból vette át minden finnugor nyelv. A méz az is indoeurópai, és azon belül ősiráni szó. Az erdővezetben élő finnugoroktól délebre az erdő és a sztyepp, valamint a sztyepp övezetében ősiráni népek éltek az időszámításunk előtti évezredekben, és ők közvetítették a még délebbi magas kultúrák találmányait, tehát például elég sok fémnév is, mint ezüst, vas, stb. Iráni eredetű a finnugor nyelvekben. De előfordul, hogy különböző iráni nyelvjárásokból vették át, nem ugyanabból a különböző finnugor nyelvek. Na aztán mik vannak még itt az alapszókincsben? Hát látunk néhány olyan szót, ami már előfordult, hogy nyelvjárásban mást jelent, vagy részben más lett a jelentése, és itt különös fontossággal hívom föl a figyelmet az elemi életjelenségek, cselekvések és érzékelések szavaira. Mert hogy ezekkel a szavakkal jól érzékeltetni lehet azt a jelenséget, hogy a finnugor eredetű szavak most is meghatározzák a magyar nyelvet. Mert hogy az igéknek vannak igekötői, és mindenféle képzőkkel el lehet látni az igéket, mozzanatos, gyakorító, műveltető, stb. Stb. És ezek a sok-sok változatok mind a tövükben alkalmasint egy finnugor szót őriznek, hogyha ezekből alakul a szó. Itt van a létigének is mindkét alakja, a V hanggal és L hanggal kezdődő, tehát a volt, vala, lesz, levő alakok is finnugor eredetűek. Aztán elértünk oda azokhoz a szavakhoz, amelyek elirányíthatják a nyelvészeket, hogy meghatározzák az őshaza helyét. Nos, a nyelvészek úgy gondolkodnak, hogy bizonyos szavak, növényeket, állatokat jelölő szavak egy határozott földrajzi környezetre utalnak. Tehát például, ha a finnugor nyelvekben az alapnyelvre visszavezethető lenne a kenguru elnevezése, akkor egyszerű dolgunk lenne, azt mondanánk, hogy világos, a finnugor őshaza Ausztráliában volt. Sajnos ilyen szerencsénk nincsen, nekünk olyanok jutnak, mint jegenyefenyő, meg nyárfa, nyírfa, amelyek össze-vissza élnek, és nehéz meghatározni az őshazát. No de a nyelvészek, mikor őshazát határoznak meg, akkor azzal küzdenek, hogy a történeti nyelvészet a mai nyelvekből visszakövetkeztet egy alapnyelvre. De azt nem tudja megmondani, hogy mondjuk jelen esetben a szilfa szó az az alapnyelv melyik korszakában keletkezett, az elején, közepén, végén. Sőt, a nyelvészeknek arról sincs semmi fogalmuk, hogy az alapnyelv hány ezer évig létezett például. A szavakból ki lehet sütni, hogy a finnugor alapnyelv körülbelül 6-4 ezer évvel ezelőtt bomlott föl. Tehát azt gondolhatjuk, hogy a finnugor alapnyelv végén a rekonstruált szavak biztos léteztek. Tehát a nyelvi alapú őshaza kutatás az csak egy nagyon szűk időtartamot tár föl előttünk. Régészeti, történeti módszerekkel nagyobb korszakokra látunk rá, csak akkor meg az a probléma, hogy azt nem tudjuk, hogy akiknek kiássuk a csontjait, azok milyen nyelven beszéltek. Na tehát a környezet és a növényvilág szavai elsőrendű fontosságúak a nyelvészek számára az alapnyelv felbomlása helyének meghatározásában. És akkor összegezzük, amit az alapszókincsről elmondtam. A magyar nyelvben 650 körülbelül a finnugor eredetű szavak száma. Ezen szavak a képzett alakjukkal még ma is a beszélt nyelvben többségben vannak, az irodalmi nyelvben pedig még inkább. Itt most én finom voltam, és azt írtam, hogy ma is 50% fölött van a beszélt nyelvben a finnugor eredetű szavak száma. Pár évtizede, amikor még számítógép nélkül számolták ki statisztikai módszerekkel, köznyelvre 60%, irodalmi nyelvre 80% jött ki, és hát azóta történt mindenféle dolog, borzasztó sok kulturális változás, nagyon sok új szóval, ugye nagyon nyomul az angol nyelv, amely átalakítja a magyar szókincset, és ezért fogalmaztam finoman, hogy 50% fölött van a finnugor eredetű szavak aránya a beszélt nyelvben, de ezt egy, akit érdekel, pontosan meg tudom adni az adatokat, hogy mely kolléga melyik cikkével tudom igazolni. Tehát ez az alapszó kincs a látszólagos kevés szó ellenére a vázolt dolgok miatt, hogy továbbképezhető sok alakja van, ez most is meghatározza a nyelvünket. Na de a nyelvrokonságnak csak egyik része az alapszókincs, és a nyelvrokonság megállapításánál a hangtani megfigyelések dominálnak. És hogyha a rokonnyelvek között föltárták a hangtani kapcsolatokat, akkor tovább lehet lendülni majd a nyelvtani szerkezet föltárásához is. Van egy olyan háromkötetes szótár, amelyik felsorolja a magyar nyelvnek a finnugor eredetű szavait, és hogy ez a szótár hogyan épül föl, egy-egy szócikk mit tartalmaz, azt próbáltam nagyon egyszerűsítve itt bemutatni. Nos, a szótár a magyar ABC és a magyar szavak szerint halad. Vegyük itt az első szót, hogy a magyar ősz, mint az évszak, ami ugye ide beszökött a nyitott ablakon keresztül, az milyen finnugor párhuzamokkal rendelkezik, és hogy mutatja ezt be a szótár. Nos, a szótár rövidítései körülbelül 20-30 oldalt foglalnak el, ezt más szótáraknál is lehet tapasztalni, és itt csak mintát mutatok be, tehát kisbetűvel jelzik ott mondjuk ez a VOG pont, akkor most kiolvasom, ez a vogulnak a rövidítése, tehát így kis kezdőbetűvel a rokon nyelv van jelölve, ugye a vogulnak a másik neve a mansi. Utána nagybetűkkel van a nyelvjárás jelölve, tehát itt jön a TJ, hát azt mindenki tudja, hogy ez a Tremjugán folyóra utal, ez az obiugorok általában egy-egy folyóvölgyben laknak, a nyelvjárás az adott folyóról kapta a nevét, tehát itt a vogul nyelv tremjugáni nyelvjárásának az alakját vettem föl. Na most a vogul és az osztják az nagyon megosztott nyelvjárásokra, tehát a szótár még tartalmaz 5-6 vogul alakot, és utána jön az osztják alak. Annak is van 5-6 változata, tehát a szótár először a legközelebbi rokonnyelvek adatait, a vogul és az osztják adatait tartalmazza, aztán jön a permi finnugor, például a vottyák és a zürjén, itt látjuk, hogy csak vottyák példa van, zürjén nincsen. Tehát ez arra mutat rá, hogy egy adott szó nem minden finnugor nyelvben marad fönn, és vannak olyan finnugor nyelvek, amelyekben több alapnyelvi eredetű szó van, másokban kevesebb. És hát ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak 650 finnugor eredetű szó van, annyi a magyarban maradt meg, más nyelvekben más szavak is fönnmaradtak, tehát körülbelül 1000-1200-ra tehető az összes finnugor eredetű szó, amely fönnmaradt a különböző finnugor nyelvekben. Nos, a vottyák és zürjén után következik a Cseremisz és a Mordvin példa, a Mordvinnál a nagy E betű, jegyezzük meg, hogy az az Erza nyelvjárást jelzi, a Mordvinoknál két nagy nyelvjárás van, az Erza és a Moksa. Aztán jönnek a balti finn adatok, de abból a szótár általában csak a finn és az észt adatot közli, a kisebb nyelvi adatokat nem. Ezután találjuk csillaggal jelölve a rekonstruált alapnyelvi alakot. Tehát ennek, amit itt látunk, hogy szükse, illetve szikse, ennek szabályosan meg kell felelnie minden finnugor nyelvnek, tehát meg tudjuk magyarázni sok más példával, hogy a szó elejé kemény esz a magyarban eltűnt, meg tudjuk magyarázni azt is, hogy a K az nem mindig marad meg a magyarban, és a lágy S-ből, ugye ott az az apostrof jel az S betű fölött jelzi, hogy ez egy lágyan ejtett S hang, abból a magyarban kemény S lett. Na tehát így épül fel a szótárban a szóciknek a kisebb része, mert ezután hosszan jön sorolva, de akármilyen hosszú is, csak rövidítve a bibliográfia, tehát hogy melyik szerző, melyik művében, hanyadik oldalon is van leírva, hogy ő gyűjtötte ezt az alakot, milyen nyelvi följegyzésben esetleg, pedig elmagyarázza egy cikkben, hogy az adott nyelvben a hangtani változás hogy értendő. Tehát ezek, hogy az alapnyelvi szóból hogyan származnak az egyes finnugor nyelvekben a szavak, ezek nagyon alaposan körül vannak járva, és hát egy sima tanulmány ezt nem tudja tartalmazni, az csak a lényeget írja le, hogy ebből ez származik. Na most ezek a mással hangzó változások akkor egy táblázatban összefoglalhatók. Az első oszlop mutatja az alapnyelvi mással hangzókat, és akkor a következő oszlop pedig megkülönbözteti, hogy az adott hangnak mi felel meg a szó elején és a szó belsejében a különböző finnugor nyelvekben. Tehát ez is egy külön kategória. Aztán ebből számunkra az a lényeges, egyébként ugye látjuk, hogy a legutolsó oszlop a magyar, számunkra annyi lényeges, hogy egy alapnyelvi hangnak általában egy vagy két hanga megfelelése, nagyon ritka az, hogyha több megfelelése van, például a lágy cé hangnak a magyarban lehet négy folytatása is. Ez azért lényeges, mert ezt a fajta táblázatot szokták alkalmazni azok is, akik amúgy nem ismerik bizonyos nyelvek összetartozó vagy nem összetartozó nyelvek hangtani kapcsolatait, eltéréseit, és számunkra mindig gyanús kell legyen, hogyha mondjuk egy sumér hangnak 7-8 magyar hang is megfelelhet, ez ellentmond minden nyelv, minden megfigyelésének, tehát annyira nem tudnak a hangok változni. Ez egyébként azzal van összefüggésben, hogy a hangképző szerveink elég korlátozottak, talán utaltam rá, hogy egy nyelvben általában körülbelül 40 hang van, és a hangok kapcsolata is korlátozott, tehát egy túlságosan előképzett hang nem helythető ki, könnyedén egy hátulképzett hang után, mással hangzók se torlódhatnak a végtelenségig. Tehát ezek mind oda vezetnek, hogy eléggé behatárolt, hogy bizonyos hangokból milyen hangok fejlődhetnek ki. Nos, akkor már majdnem végére értünk a hangoknak, de nézzük meg, hogy mit lehet még kezdeni a hangokkal. Például, amikor a hangtani tanulmányok továbbfejlődtek a 20. század első felében, akkor rájöttek arra, hogy abban is van információ, kinyerhető rendszer, hogy hogy következnek egymás után a mással hangzók és a magánhangzók. C betűvel a konszonáns, vagyis mással hangzó van jelölve, V betűvel a vokális, vagyis magánhangzó. És ha végignézzük, a rekonstruált finnugor alapnyelvi szavakat, akkor a következő tőtípusok kerülnek elő. Legjellemzőbb ez a típus, ami legelő van, tehát itt gyakorisági sorrend van, legfölül van a leggyakoribb típus. Azt is látjuk, hogy a magyar nyelvre jellemző a tővégi magánhangzó lekopása, ugye ez a magyar nyelvemlékekből is dokumentálható, a Fehérvár Hodu Utureá című kitétel mutatja, hogy még az Árpád-kor közepetáján ott voltak a tővégi magánhangzók. Aztán az is kiderül, hogy a finnugor nyelvek nem tudtak szó elején mással hangzó torlódást kimondani, indoeurópai nyelveknek, szláv nyelveknek ez könnyen megy, és most már a középkorban a magyarság is elsajátította ezt a képességet, idegen szavak átvételénél nem oldják föl a szó elejé mással hangzó torlódást. Nyelvjárási szinten előfordul, hogy sok mással hangzót föloldják, tehát amikor a gyerekeimet vittem orvosi rendelőbe, akkor a takarítónő azt mondta, hogy influenza, és nem influenza, tehát igyekezett a sok mással hangzó közé betoldani egy magánhangzót, és hát hogy is történt ez a régiségben, a szó elejére oda tett a magyar nyelv egy magánhangzót, és a szláv skólából iskola lett, a stolból asztal, és így tovább. Amikor én a fiamat tanítottam az életre, ugye óvodás korában, meg kellett ismerkednie az autótípusokkal, mint alapvető tudással, és hát megküzdött a gyerek azzal, hogy megtanulja a Skoda autó nevét, és Iskodának mondta, ezzel is bizonyítva, hogy ő egy igazi finnugor gyermek, tehát ahogy a középkori magyarságban föloldották a szó elejé mással hangzó torlódást, az ilyen spontán módon most is előfordul. Egyébként ezzel kapcsolatban utalok rá, hogy a nyelvjárás gyűjtésre, ha mennek a magyar szakos diákok, általában a nagypapákat, nagymamákat és a kisgyerekeket kell kérdezni. Tehát ez az a közeg, ami megőrzi a régi nyelvi állapotot. A kisgyerekek aztán elfelejtik, illetve hát a köznyelvhez idomulnak, de öregkorukra lehet, hogy majd előveszik megint a nyelvjárási fordulatokat, szavakat. Na, akkor vége van a hangtannak, és elérkezünk az alaktanhoz. Tehát elmondom azt, hogy a nyelvészeten belül a leíró nyelvészet az, amit most már végképp nem tanítanak a középiskolában, és hát a leíró nyelvészet hangtan, alaktan, mondattan kategóriákat vizsgál. Az alaktanba a ragok, jelek és képzők tartoznak bele, és hát lehet tudni, hogy ez különböző funkciójú toldalékokat nevez meg, ez a három elnevezés, és hát hogyha egy ilyenről nem tudjuk, hogy az most rag, vagy jel, vagy képző, akkor mondjuk rá, hogy toldalék, mert abba belefér mindegyik. A hangtani megfigyelések alapján rekonstruálható ez a nagyon fontos jelenség. A rokonnyelvekben összefüggő rendszert alkotnak a névszóragok, és akkor, hogy a magyarban hogy maradnak meg, arra vonatkozóan a táblázat több példát is tartalmaz. Szóval itt a magyar maradványok több típusa látszik. Itt van az, hogy primer rag. Ez az oszlop azt jelenti, hogy ahogy az alapnyelvben volt a rag, úgy maradt fönn a magyarban, esetleg a tővégi magánhangzó eltűnt a végéről. Most akkor megfejtjük azt is, hogy az akkuzatívusz az a tárgyesetnek a ragja, és az alapnyelvre M és T ragot is rekonstruálnak, tehát kétféle tárgyeset rag volt. Aztán látjuk, hogy a genitívusznak, vagyis a birtokos esetnek a ragja nem maradt fönn a magyarban, de egyébként az jó néhány más finnugor nyelvben, több nyelvben is, tehát a finnben is, a cseremiszben is, például a genitívusnak en a ragja. Aztán itt van a lokatívus, az en ragos lokatívus, ami finnugor kori fejlemény. A mai magyarban ez az en rag most is létezik helyhatározó funkcióban, tehát mondhatjuk azt, hogy hol, falun, városon. Egyébként ez az N-rag a helyhatározónak egy speciális változatában létezik, hogy hol valami rajta, asztalon, széken. Aztán lehet időhatározói használata is az N-ragnak, tehát régen, lehet módhatározó is. Régen nem ilyen unalmasan, ugye az unalmasan módhatározó, beszélt ez a tanár. Tehát vannak ilyen példák, hogy a rag ma is létezik. Aztán van olyan, hogy a rag része lesz hosszabb, úgynevezett szekunder ragoknak. Ezek a hosszabb magyar ragok már a magyar nyelv életében névutókból alakultak ki. Tehát ez az ablatívuszi, ami honnan kérdésre felel, ez az ablatívuszi el, ez él a bolből, toltől, rólről, nálnél ragokban. Ez az ablatívuszi el, ez nem finnugor, hanem ugor, ez azt jelenti, hogy csak vogul és osztják párhuzamai vannak, tehát a ragozási rendszer az folyamatosan fejlődött, nem úgy volt, hogy összehívták a finnugor ragozási bizottságot, hogy mi legyen az ablatívusz ragja. Nyilván, ahogy a nyelvek egymásra hatottak, és idegen hatást is beépítettek, folyamatosan változott a dolog. Aztán ez az ablatívuszi R-rag nem csak ilyen szekunder ragokban él tovább, hanem primer ragként már csak nyelvemlékekből tudjuk kimutatni. Tehát amire múltkor utaltam, hogy a nyelvemlékek, nyelvjárási adatok fontosak a nyelvtörténetben, hát kérem, régen nem azt mondták, hogy honnan jöttél Egerből, hanem Egről és Pestül például. Ez is egy lehetőség, hogy a rag megmarad eredeti formájában, szekunder ragban él, esetleg eredeti formája csak nyelvemlékben van meg, és akkor nagyon archaikusak a határozó szók és névutók. Tehát az L-rag egy csomó ilyen határozó szóban, névutóban él tovább. És végül előfordul olyan is, hogy valamilyen rag csak nyelvjárásokban marad meg. Tehát ennyi változata van annak, hogy egy alapnyelvi rag hogy élhet tovább, eredeti formájában, egy névutóból képződött testesebb szekunderragban, esetleg csak nyelvemlékből derül ki, esetleg csak határozó szóból, névutóból mutatható ki. Úgyhogy ilyen módon a finnugor eredetű ragok közül leginkább a helyhatározó ragok maradtak fönn a magyarban, tehát ugye a lokatívusz az hol kérdésre felel, az ablatívusz honnan, a latívusz pedig hová kérdésre. Ebből több is volt az alapnyelvben. Ez fontos lesz egyébként, hogy a finnugor alapnyelv már az irányhármasságot, tehát hogy hol, honnan, hová, azt ki tudta fejezni. Na most a ragok mellett az alaptannak egy másik csoportja a jelek, és azok közül a többes szám jelekről érdemes megemlékezni. A K többes szám jel, ugye házak, stb. Diákok, ez a mai nyelvben általános többes jel, de az alapnyelvben volt egy J vagy I többes jel, amit a magyar birtoktöbbesítő jelként használ. És hát az eredeti rendszer 4 jelet tartalmaz, a magyarban 2 maradt meg, de a teljes rendszer más finnugor nyelvekből szinte teljes mértékben rekonstruálható. A finnugor nyelvekkel kapcsolatban már nagyon korán észrevették, hogy a birtokviszony kifejezése birtokos személyjelekkel történik. Ez nagyon más volt, mint az indoeurópai nyelvekben. Hogyha áttekintjük a rendszert, ugye itt a házamban szó mutatja, hogy a ház a tő, aztán jön a birtokos személlyel egyes szám első személy, ami kifejezi, hogy az én házam, és aztán jön mondjuk az eset rak, hogy a házamban betörő van, mondjuk például. A finnugor nyelvek eltérnek abban, hogy milyen sorrendben van a rag és a birtokos személlyel, a finn nyelvben például fordítva van. Tehát a birtokos személlyel és fontos közös vonása a finnugor nyelveknek. Akkor nézzük meg tovább az időjeleket. Ez nagyon érdekes, úgy látszik a finnugor őskorban az időnek nem volt jelentősége, mert különösebb idő, multidőrendszer nem létezett. Hát egy érdekes jelre hívom föl a figyelmet, hogy ez egy multidőjel a magyarban, csak már kezdjük elfelejteni, vagyis, hogy én látám, hogy jön felém a villamos, és mindjárt levágá a lábamat. Tehát a félmúltnak ez a jele már kihalóban van a magyarból. Egyébként két multidőjel volt, és az nem azért volt, mert két idősíkot fejezett ki, hanem pusztán praktikus okokból, hogy hogy tudták könnyebben a szótőhöz illeszteni. És akkor, hogyha a nyelvészek megismerik a rokonnyelvek közös szókincsét, megismerik, hogy a rokonnyelvek alaktanában milyen közös elemek vannak, akkor próbálnak visszakövetkeztetni a mai rokonnyelvekből az alapnyelv mondattani jellegzetességeire is. És hát ilyen furcsa dolgok vannak, amelyek a finnugor közegre jellemzőek és élesen elkülönítik az indoeurópai közektől, mint például az egyeztetési hiány, tehát, hogy akárhány házról van szó, 2, 3, 4, 5, maga a ház egyes számban van. Aztán, hogyha a piros almában kék kukac van, a piros nem kapja meg a bamben ragot. Indoeurópai nyelvekben azért egyeztetni kell, hogy a melléknév is ragozódjon, ugyanúgy, mint a főnév. Egyébként a balti finn nyelvekben van egyeztetés, és azt indoeurópai hatásnak gondolják. Aztán egy érdekes példa a páros testrészek megnevezése. A finnugor nyelvekre jellemző, hogy az embernek keze van, meg lába, meg füle, meg szeme, és hogyha az egyiket elveszíti, akkor neki nem egy marad, hanem fél. Tehát a páros testrészek egyes számú használata és a páros testrészek 50%-ának megnevezése pedig a fél szóval történik. Egyes indoeurópai nyelvek a páros testrészekhez tartozó ruhadarabokat is ragozzák, tehát a cipő, nadrág, stb. Többes számban használatos. Aztán a névszói állítmány előtt megemlítem azt, hogy a finnugor nyelvek irányhármasságot kifejező képességére már utaltam. Nos, jellemző, hogy ahol az indoeurópai nyelvek lokatívuszt használnak, tehát az indoeurópai gondolkodást az érdekli, hogy hol történik a cselekvés, ott a finnugor nyelvek inkább azt nevezik meg, hogy honnan indul, vagy hová tart a cselekvés. Ez egy kicsit más nyelvi szemlélet, és hát lehet tudni, hogy a nyelvi szemlélet visszaad a gondolkodásra, valamint a gondolkodás hat a nyelvi szemléletre. Ugye egy kínai ember, aki izoláló nyelven beszél, stabil elemeket rak egymás után, másképp gondolkodik, mint egy indoeurópai flektáló, vagy egy finnugor agglutináló nyelven beszélő ember. Amiket elmondtam, azokról lehet tájékozódni Berecki Gábor tankönyvéből, és hogyha fölkeltettem az érdeklődéseteket, magyar szakon ezt mind el szoktam mondani, és ott dolgozatot is lehet ebből írni, tehát ajánlom figyelmetekbe a Finnugrisztika című kurzust is. Na de, hogy tovább komolykodjak, itt van egy érdekes idézet, utaltam arra, hogy Gyarmati Sámuel bebizonyította már 1799-ben, hogy a finnugor nyelvekben névszói állítmánnyal is lehet mondatokat alkotni, és írt egy olyan összefüggő szöveget, amelyben egyetlen igei állítmány sem találunk, és mégis összefüggő és értelmes szöveg. Tehát ez egy kis nyelvtani játék, nyelvi bravúr. Egyébként indoeurópai nyelvek általában, hogyha nem akar lenni állítmány a mondatban, akkor a létigét kiteszik. Tehát a finnugor nyelveknek nem kell kitenniük a létigét, de oda kell érteni, hogy az ott van, és hát akkor úgy kell elemezni a mondatot. Tehát igenélkül ilyesmit lehet alkotni. Ezt tovább megyek, mert gondolom este mindenki szalad haza, hogy ezt olvasgassa majd, úgyhogy fogjátok még tanulmányozni. Na, és akkor a finnugor dolgokat lezártuk, és nagyon fontos lenne megismerkednünk a magyar nyelvnek a török elemeivel is. A 19. század második felében, amikor vitatkoztak azon, hogy a magyar nyelv elsődlegesen finnugor, vagy elsődlegesen török, mert azért mindkét hatáscsoportot elismerték a nyelvészek, akkor megállapították, hogy a magyar nyelv török jövevényszavai egy olyan török nyelvből származnak, amely a csuvasnak a közeli rokona. A csuvas nyelv az a bolgár-török nyelvek közé tartozik, és jelenleg az egyetlen beszélt bolgár-török nyelv. És hát észrevették azt a nyelvészek, hogy a magyar nyelvben például ilyen szavak, mint az ökör, a szó végén R hanggal jelennek meg, a csuvasban is R hanggal, és az úgynevezett köztörök nyelvekben ott Z van a végén. És hát mivel itt R volt Z-hez képest, ezt elnevezték rotacizmusnak. Jó néhány szóban megfigyelhető, ez az egyik hangtani bizonyíték annak, hogy valami csuvasos nyelvből származnak a magyar nyelv régi török jövevényszavai. Aztán volt olyan jelenség, amit elneveztek lambdacizmusnak. Például az L hangnak a jelenléte a szó belsejében a köztörök S hang jele helyett. Itt L hang van. Itt kell utalni arra, hogy a magyar nyelv magyar nyelvet ér török hatásnak érdekes jelensége az úgynevezett tükörfordítások megléte. Úgy kell elképzelni ezt a magyar-török hatás nyelvi kapcsolatot, hogy valószínűleg két nyelvű közösség volt, tehát magyarok és törökök nem csak úgy együtt éltek, hogy én magyar vagyok és a szomszédom török, és akkor átlövünk a kerítésen, hanem egymás nyelvét is tudták, beszélgettek egymással, és ilyen kétnyelvű szituációban előfordul az, hogy valakinek hirtelen az egyik nyelven nem jut eszébe egy szó, és a másik nyelvről lefordítja. Ez azért jutott eszembe, mert az ilyen tükörfordításokra az egyik példa a süllő. Hogyha vannak itt pecások, akkor most gondolkodhatnak azon, hogy mi különbség a süllő és a fogas között. Ugye mind a kettő halfaj, szokták azt is mondani, hogy fogas süllő. Nos, semmi különbség, mert ha azt, hogy süllő, lefordítom magyarra, azt jelenti, hogy fogas. Tehát itt egy tükörfordítással állunk szembe. Ilyenek vannak még magyar-török viszonylatban. Például, ha valakit az a szerencsétlen állapot ér, hogy ki kell mondania a boldogító igen, vagyis férje lesz, vagy felesége, akkor ő házas lesz. És a török nyelvek is ezt a katasztrófát a ház szóból képzett szóval fejezik ki. Ugyanez a helyzet, hogyha valakit egy másik baleset ér és meggazdagszik, akkor ő vagyonos ember, és hát érezzük a vagyon szóban a létigét, a van szót, annak ez a továbbképzett alakja, török nyelvekben is a létigéből képzett alakkal fejezik ki a gazdagságot. Aztán, hogyha a vér és a tej halmazállapotot változtat, azt mondjuk, hogy megalvad, vagy megalszik. Tehát az alszik igéből képeztünk alakot erre a jelenségre, ez is török tükörfordítás, tehát török nyelvekben is ugyanígy fejezik ki. Na akkor menjünk tovább, még vannak itt mindenféle hangtani jelenségek, hogy a kemény S-ből a magyarban S hang lesz, ez is egy tipikus változás. Majd az lesz érdekes számunkra, hogy milyen jelentéstani csoportok vannak a török szavainkban. De itt egy másik érdekes jelenség tűnik föl, hogy új hang jelenik meg a török hatással, tehát amíg össze nem jöttek az ősmagyarok az őstörökökkel, a gy hang nem volt a szó elején. Ez a török hatással jött be, nyilván hallották egymás beszédét, és ez hatott a másik nyelvre. Tehát ilyen változások is történhetnek különböző nyelvek találkozása során. És akkor nézzük, hogy milyen régi török jövevény szavaink vannak. A magyar nyelv török jövevény szavai több csoportra oszthatók, és a régi török jövevény szavak között is megkülönböztethetjük azokat, amelyek a kun nyelvből, az Árpád korban kerültek be, és azokat, amelyek korábbiak a kun hatásnál. És a kun nyelvi hatásnál későbbi lehet az oszmán török hatás, arra is van néhány szavunk, például a tepsi az oszmán török a magyarban. Nos, ha látjuk egymás után a finnugor és török szavait a magyarnak, akkor az is kiderül, hogy a jelentésük is kronológiai rendbe helyezi egymást. Nem csak a hangtani megfigyelések, amelyeket most nem mondok el, mert én se tudom fejből, de például a török szavakkal együtt egy egészen új, korszerű társadalom érkezik, mert már van bilincs, meg törvény, meg tanú például, és hát mindenféle vezetők vannak, gyula, kündű, karha, ugye ez a hadvezér, ez a szakrális vezető, ez a legfelsőbb bíró, tehát ugye meg is lehet nevezni, Orbán Viktor, Áder János, Handó Tünde, ez a hármas megoszlás akkor is létezett már, és hát seregtábor, tehát egy szervezett társadalom, a társadalmi szervezetre utaló finnugor szavak egyébként ketten vannak a magyar nyelvben, a had és a szer. Mind a két szó olyan nemzetségi méretű társadalmi csoportot jelent, tehát a nagy családnál egy picivel több. Itt egész másról van szó. Vallásra, hiedelem, világra utaló szavak is kerültek be a törökséggel, tehát itt is történt változás. A vallás és hiedelem világgal kapcsolatban eszembe jutott még elmondani, hogy a magyar lélek szó az összefüggésben van a lélegzettel, ezt lehet érezni, tehát a lélek az a lélek, amelyik meghal velünk együtt, a lélegzett lélek, egyébként van egy másik lelkünk is, és minden finnugor nyelvben ugyanabból a tőből származik, tehát a lélek az finnugor eredetű, és az alapszó is összefüggésben van a lélegzettel. Tehát az egy nagyon régi lélekhiedelemre utaló szó, és aztán jönnek az újabb szavak is a török hatással együtt. És akkor itt vannak talán a legfontosabb szavak, amelyek egy rendkívüli gazdasági előrelépést mutatnak a török kapcsolat idején. Tehát szinte minden háziállat, minden fajta nemű és nemtelenné tett változata előfordul itt az állattartás szavai között, de olyan szakkifejezések is, amelyek a tejfeldolgozásra utalnak, mint a túró, meg az író, ami ugye tejsavót jelent, a köpű, amiben a vaj készül, és hát az állattartáshoz tartozik az óla, karám és a vájú. Tehát az állattartás nagyon fejlett szintet jelöl a finnugorkori szavakhoz képest, és istálozó állattartásra, legalábbis a téli időben feltételezhetjük, hogy valami fedél alá vitték az állatokat, ez a karám szó azt jelölheti. A földművelés szavai három csoportra különíthetők. Először is megjelenik, mondjuk körülbelül az arattól a tarlóig, az ekés gabona termelés szókincse. Aztán a borsótól mondjuk a dióig vagy a kökényig a kert kultúra szavai, tehát gyümölcsök, zöldségek, akkor a kender, csalány, tiló, csepű, borsó, az pedig az olyan növények termelésére utal, amiből szálat fontak, és aztán textiliát szőttek, és végül, ami teljesen fölvillanyoz minket, hogy a török hatással megjelent a szőlőkultúra és a borkészítés is a magyarság körében. Tehát megállapíthatjuk, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés volt, amikor az ős magyarság feltehetőleg az erdőövezetből az erdő és a sztyepp határára költözött, és egyrészt állattartásra nyílt módja, nagyobb területekhez jutott, másrészt a földművelés is egészen új eszközökkel, új módszerekkel gyarapodott. A török szavaknak egy speciális csoportja a solymászás, madarászás szókincse, tehát érdekes, hogy minden ragadozó madár elnevezése török eredetű szinte a magyarban, és itt megint látunk egy érdekes jelentésváltozást, hogy a tőr szavunk eredeti jelentése háló, hurok, csapda. Ez a jelentés megőrződött a törbecsal kifejezésben. Ugye a törbecsal nem azt jelenti, hogy gyere itt a tőröm, ülj bele, hanem hogy valami, szeretném, ha valami csapdába belepottyannál. A halászat szavainál nem csak az fontos, hogy újfajta eszközök jelennek meg, mint a gyalom meg a vejsze, hanem hogy az erdővezetben nem élő halak, mint a tok meg a süllő. És akkor még mindig nincs vége a török kulturális hatásnak, mert mesterségekre utaló szavak jelennek meg, mint az ács meg a szűcs. A kereskedés szavai azt mutatják, hogy ez a török hatás megjelenése az ősmagyarságnál, ez együtt járt a távolsági kereskedelembe való bekapcsolódással. Tehát a bársony, a gyöngy és a bors az mind olyan luxuscikk volt, ami nagy haszonnal járt, feltéve, ha a kereskedő túlélte a szállítás közben fölmerült nehézségeket. És hát érdekes itt, hogy akkoriban a szupermarketet a sztárnak hívták, tehát ugye ez a raktár szavunkban őrződött meg, és a kereskedelmi menedzser pedig ugye a szatócs volt. A lakás, eszközök, valamint ruházat szócsoportja is újfajta kultúrát tükröz, olyan ruhadarabok, mint süveg, sarú, ködmön jelennek meg, amelyek korábban nyilván nem voltak ismertek, és hát a sátor, meg a cserge, azok olyan szavak, amelyek a jurtaszerű sátor készítésére utalnak. A cserge az ugye posztó, takaró. A karónak is fontos szerepe lehetett a sátor fölállítása során. Ugye a klasszikus jurta az favázas, ha úgy tetszik, karókból áll össze. Egyébként a sátor szó ugyanaz a szó, mint a csador, amivel a nők, ugye a muszlim vallású nők eltakarják az arcukat. És akkor, hogy milyen természeti környezet lehetett ott, ahol a török hatás érte a magyarságot, korábban ismeretlen állatok és növények jelennek meg, és ezek mind arra a határterületre utalnak, ahol a magyarság szeretett élni, és a honfoglalás előtti vándorlása is zajlott, az erdő és a sztyep határán. Tehát voltak, megjelennek itt a sztyepre, füves övezetre jellemző állatok, mint túzok, ürge például, de a vizes élőhelyet kedvelő gödény is itt van. A gödénynek az álneve a pelikán, tehát ugye most mi ezen a néven ismerjük. A növényeknél is ugyanezt látjuk, hogy vannak száraz sztyepi növények, mint katánk, meg kóró, de a gyékény az már inkább vizes környezetre utal, tehát valami vizes, mocsaras erdő, vagy folyóparti, de sztyepi övezetben szeretett élni a magyarság. A nyelv változására érdekes lehet a gyermek, a kölyök, meg az iker szavak elterjedése. Feltehetőleg a finnugoroknak is voltak gyerekeik, és azok voltak kölykök, és előfordult az ikerszülés is, de valószínűleg ezek a szavak, amelyeket a magyarsággal összeköltözött törökök használtak, ez szimpatikus volt, és a becézésnek egy új formáját jelentette. Egyébként a kölök a mongol nyelvben például tevebébit jelent mind a mai napig, tehát ez a kedveskedésnek egy speciális formája. Hát nekem sem a teve, sem a krokodil bébi nem szimpatikus, de úgy látszik itt ezt a kölyök szót átvették a magyarok. És akkor foglaljuk össze a dolgokat. Utaltam arra, hogy a magyar nyelv régi török jövevény szavai valami csuvasos típusú török nyelvre utalnak. Azt is megfigyelte azonban Ligeti Lajos, hogy vannak olyan török szavak, amelyek nem tipikusak a csuvas nyelvben, és hát későbbi nyelvészek, Rónatas András és Berta Árpád éppen a magyar nyelv török jövevény szavaiból rekonstruálták azt a török nyelvet, már a hangállományát, amelyikkel a magyar kapcsolatba került, és ezt elnevezték nyugati ótörök nyelvnek. És ez a nyugati ótörök nyelvi hatás a hangtani jellemzők alapján három periódusra osztható. Ez azt jelenti, ez a három korszak, hogy esetleg három különböző nyelvvel kerültek kapcsolatba, vagy maga ez a nyugati ótörök nyelv is változott, míg a magyar nyelvvel kapcsolatban áll. Arra is fölhívom a figyelmet, hogy a szavak száma gyarapodott, tehát Ligeti Lajosnál körülbelül 280 török szó volt, még régebben Vámbéry Árminnál a 19. század végén kb. 200 szó. Tehát elképzelhető, hogy ennél is jelentősebb lesz ez a török hatás, de nem terjed ki a nyelvtani jelenségekre, tehát egy ragokra, jelekre, képzőkre nem terjed ki. De azért idézzünk egy érdekes jelenséget. Néhány finnugor nyelvben, tehát itt a permi nyelvekben és a cseremiszben is nagyon hasonló multidő rendszer van a magyarhoz. Ti nyilván nem tudtátok, hogy a magyarban 6 multidő van, csak azt tudtátok, hogy a T a multidő jele. Nos, a létigével kombinálva lehet több alakot képezni. Tehát van úgy, hogy a létig, hogy a főige félmúltban van, aztán a főige jelen időben, de a létige félmúltban, főige múlt időben, tehát így változik a főige és a létige alakja is. Ez csak részben török eredetű a magyarban. Egyébként eredetileg azt fejezte ki, hogy szemtanú volt-e a mesélő. Ez a mai cseremiszben most is így van, tehát érdemes cseremiszül tanulnotok, mert ha meg akartok szólalni azon a nyelven, azon is gondolkodni kell, hogy amit múlt időben elmeséltek, azt ti láttátok vagy sem, és azt szerint kell váltani a múlt időt. Na, tehát a magyar múltidőrendszernek van ilyen török vonása, de a középkori latinság hatott rá, és akkor alakult ki ez a rendszere. És akkor képzeljétek, végére értünk a dolognak, és múltkor is itt fogyott el a türelem, úgy negyed, hat körül, de akkor még kellett egy kicsit beszélnem. Most viszont ennek a végére értem, és csak egy-két összefoglaló mondatom van még hátra. Tehát olyan dolgok ezek, amelyek kiegészítő háttéranyagul szolgálnak az őstörténet ismeretéhez, de a konkrét magyar őstörténeti események tárgyalásában, elemzésében nincs jelentőségük, régebbi időkre vonatkoznak. Köszönöm akkor mára a figyelmet.
Elhangzott Klíma László, a magyar nyelv finnugor és török elemei. Közvetítés az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. októberében készült.